örökölt egy kis ennyiért hallgathat, jó, hogy látni a testvéreket, meg jó belegondolni abban, hogy az interneten keresztül is ott vannak azok a testvérek, akik szeretnek volna jönni, de valamilyen akadály folytán nem tudtak eljönni, többen jelezték, hogy sajnos ne betegedtek, így nem tudtak utazni, de köszöntjük őket is így Ismárnából, és sok szeretettel köszöntjük Kulejenikő testvérünket, aki eljött közénk, hogy Isten ígéjét hirdesse, hogy itt a lelkész választás folyamatában elérkeztünk arra a pontra, amikor a bemutatkozó szolgálata érkezett közénk. Sokat számára már nem ismeretlen, hiszen máiban találkozhattak vele a testvérek. Sokan hallották az ige hirdetését interneten, bizonyságtételét. Úgyhogy már egyre jobban megismerjük őt, és ő is a gyülekezetet, ez az alkalom is ezért van, hogy akkor hallassuk rajta keresztül az új szavát, és jobban megismerhessük egymást. És én átosanám akkor neki a szót, az úr áldását kívánom ebben az alkalom is neki
szeretettel. Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, az úr hűségében bízom, ez az ige is vezet ma bennünket, így az ő hűségében bízva kezdjük el Isten tiszteletünket a 301-es számú énekkel, ami az Eker énekeskönyvben található.
Nevében. Én a te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Most énekeljük a liturgiában a 103-as számú éneket. Marad örökké, ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel. Megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Istenünk, a benned reménykedők ereje, hallgasd meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és cselekvésünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, a 19. verstől a 31. versig, a következőképpen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újj a hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátom, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 446-os számú éneket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 10. fejezetben, a 12-től a 17. versig a következőképpen. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Sokszor részem volt már abban lelkészként, hogy pont olyan ige hirdetési alapigét kaptam a vasárnapi istentiszteletre, ami valamilyen módon egybecsengett az élethelyzetemmel. Olyan ige volt kijelölve, amit az akkori nehézségeim alapján sokkal mélyebben megértettem, mint ahogy korábban, amikor csak tanultam arról az igéről, vagy csak úgy elmélkedtem róla, vagy pedig olyan témát kaptam, amiről éppen akkoriban, azokban a napokban, vagy azokban a hetekben, a reggeli csendességeim során nagyon sokat beszélgettünk az Úrral. És azt éreztem, hogy na hát nem véletlen ez az isteni rendezés, hogy éppen most jön ez az ige, és ilyen nem egyszer fordult elő, mert az Úristen most azért hozott engem ilyen helyzetbe, mert rám akar bízni egy üzenetet, amit én belülről már átéltem, és talán jobban megértek, mint egyébként. Nem véletlenül hozott az Úr ilyen helyzetbe. Tulajdonképpen most is ugyanígy érzek ezzel az ige hirdetési alapigével kapcsolatban. Hiszen amikor kerestük az időpontot, hogy mikor kerülhetne sor erre a bemutatkozó szolgálatomra itt Kisvárdán, akkor egyedül a június 19-e jöhetett szóba. Ha ez nem sikerült volna, akkor majd valamikor július 2. felében tudtunk volna erre időpontot találni. Igen ám, de ez nem csak attól függött, hogy mi megegyezünk, hogy jó, akkor ezen az időponton jövünk, hanem benne vagyunk egy hivatalos eljárásban, ahol megvannak a lépések, hogy miután mi következik, és semmit nem lehet előrébb venni, mint ahogy azt előírja a törvény. Igen ám, de csak néhány nap állt rendelkezésre, és nem csak tőlünk függ, hogy mi reagálunk-e azonnal, és nem várjuk-e ki a 2 hetes válaszadási határidőt, hanem például a püspök úrtól is függött, hogy ő mikor fog reagálni. Olyan döbbenetes volt számomra megtapasztalni azt, hogy mindezt az Úristen milyen rövid idő alatt elrendezte. Hogy tényleg minden azonnal megjött, minden válasz, és elhárult minden akadály, hogy tényleg június 19-én itt szolgálhassak a testvéreknek. De ami még ennél is inkább ámulatba ejtett, hogy utána elmentem, előkerestem az útmutató alapján, hogy na vajon milyen ige van kijelölve erre a mai vasárnapra, és azt mondtam, hogy na hát, ennél találóbb számunkra nem lehetne a kijelölt prédikációs alapige, mint ami éppen most erre a vasárnapra ki van jelölve. Milyen bámulatos az Úristen rendezése, nem csak abban, hogy a dolgokat rendezi, hanem abban is, hogy a megfelelő időben azt az igét hozza elénk, aminek tényleg el kell hangoznia. Nagy ajándék az, hogyha lelkészként is, és gyülekezetként is megtapasztalhatjuk azt, hogy szól az Isten. Hogy nem csak úgy kapunk egy igét, hanem olyan igét kapunk, amiben azt érezzük, hogy itt most tényleg az Isten akar nekünk mondani valamit. Az az ige, amit kaptunk, a római levélből van, ami a legfontosabb teológiai kérdésekkel foglalkozik. Aki olvasta már a római levelet, az azt gondolom hasonlóan látja, mint én, hogy nem egy könnyű olvasmány. Ez nem úgy működik, hogy hát akkor leülök, és akkor rászánom ezt a napot, és azt a néhány fejezetet majd végigolvasom, hiszen olyan mély teológiai gondolatok vannak benne, tulajdonképpen az egész hitünknek a legfontosabb kérdései kerülnek elő, hogy ezeket nem lehet csak úgy átfutni, sőt, az ember azt tapasztalja, hogy lehet, hogy már sokszor elém került ez a levél, vagy ennek a levélnek egy-egy ige szakasza, de ahogy telik múlik az idő, és egyre inkább előrébb jutok a hit útján, és újra elém kerül ez az ige, akkor még mélyebben értem, hogy az Isten titka hogy tárul fel ebben az igében, azért, hogy minket megmentsem. Milyen kérdések kerülnek elő a római levélben? Néhányat szeretnék, a legfontosabbakat felvillantani. Például az, hogy ki üdvözülhet, és hogyan történhet mindez. Mi a jelentősége a törvénynek és az evangéliumnak? A választott nép és a pogányok hogy szerepelnek az Isten üdvtervében? Mit jelent a megigazulás? Hogyan kapcsolódik egymáshoz a keresztség és az új élet? Vagy milyen területei vannak a gyakorlati kereszténységnek? Drága testvérek, az az ige, amit most kaptunk prédikációs alapigeként, ebből a sok kérdésből és ebből a nagy témából azt hozza elénk, vagy abban szeretne minket most egy kicsit eligazítani, ahol a zsidók és a görögök üdvösségéről van szó. Ugye kik a zsidók és kik a görögök? A zsidók az Ószövetség alapján a törvénnyel definiálták az Istennel való kapcsolatukat. Azt hitték és azt tanították, hogy az Istentől megkaptuk a törvényt, a 10 parancsolatot a Sínai hegyen, ezzel megtörtént a szövetségkötés, és akkor, ha az Isten adott egy ilyen szabálygyűjteményt, akkor nekünk ehhez a 10 parancsolathoz, ehhez a törvényhez kell igazítani az életünket. Igen ám, de az volt a probléma itt a zsidósággal, hogy nekik meggyőződésük volt az, hogy igen, az Isten adta a törvényt, mi pedig képesek vagyunk arra, hogy betartsuk a törvényt. Tehát én jó vagyok, én ügyes vagyok, én tudom a parancsolatokat, pipa, 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 megvan minden, tehát úgy állok oda az Istenhez, hogy Uram, mi rendben vagyunk, hiszen én ezt elintéztem. És ez nagy tévedés. Nagy tévedés, hiszen a törvény csak azt mutatja meg az embernek, hogy egyébként minek kellene megvalósulnia ahhoz, hogy az Istennel való kapcsolat harmonikus legyen, de ez nincs olyan ember, aki be tudná tartani. Szükség van az Isten segítségére, ezeknek a zsidóknak is, akik ismerik a 10 parancsolatot, és szükségük van Krisztusra, a Krisztusban való hitre, és arra a kegyelemre, ami a Krisztusban való hit által lehet valósággá a számukra. Az Úr Jézus, ismerjük az evangéliumbeli történeteket, nagyon sokszor került összetűzésbe a zsidókkal, különösen is a farizeusokkal, emiatt a kérdés miatt, hiszen ők a saját vallásos teljesítményükre voltak büszkék, a törvény betűjéhez ragaszkodtak, és önmagában ez nem lenne baj, hogy az ember ragaszkodik, vagy próbál ragaszkodni ehhez, de annyira ehhez ragaszkodtak, hogy a tekintetüket levették az Istenről, és saját magukra irányították. És Jézus újra és újra szembesítette őket azzal, hogy ez egy céltévesztés, ez nem vezet sehova. Ha saját magadra nézel, akkor soha nem fogsz bejutni az Isten országába. Ha az Istenre nézel, és arra a megoldásra, amit az Isten elkészített, akkor viszont minden rendben van számodra, hiszen akkor megvan a híd. Miért került összetűzésbe Jézus a farizeusokkal, ezekkel a büszke, önigazságukban büszke, a törvényre hivatkozó emberekkel? Azért, mert öntelté váltak. Mert azt gondolták, hogy ők megérdemlik a dicséretet, nem csak az emberektől, hanem magától az Úristentől is. És valahogy úgy álltak oda az Isten elé, hogy hát lám csak, milyen jó vagyok én, mennyivel jobb annál a másiknál, a vámszedőnél, meg a bűnösnél, meg a társainál. És jött Jézus, és oda tartotta eléjük a tükröt, és ebben a tükörben pedig az látszott, hogy nekik ugyanúgy szükségük van az Isten kegyelmére, ha be akarnak jutni az Isten országába, mint a vámszedőknek, bűnösöknek, vagy éppen a pogányoknak, akik nagyon messziről érkeznek meg az evangélium közelébe. Amikor az apostolok hirdetni kezdték az evangéliumot, akkor ők nagyon fontosnak tartották, hogy ezeknek a zsidóknak is prédikáljanak, és a pogányoknak is prédikáljanak. Mert azt hangsúlyozták, hogy mindenki egyforma. Mindenki bűnös, és mindenki rászorul a kegyelemre. Aki meg akar menekülni, annak be kell látnia, hogy semmit nem ér az, amit önerőből összehozott. Ha segítségül hívja az Úr nevét, akkor viszont üdvözül. És mindenkire egyformán igaz az, hogy Jézusra van szüksége. Arra, hogy meglássa és megbánja a bűneit, hogy felismerje a megfeszített Krisztusban a megváltóját, és elfogadja a hit által a bűnbocsánatot és az örök életet. És a mai ige az azt hangsúlyozza, hogy az evangélium hirdetésére és meghallására egyaránt szüksége van zsidónak és görögnek. És ezt most érthetjük ténylegesen is az akkori zsidókra, meg az akkori görögökre, de érthetjük szimbolikusan is a mi életünkre vonatkoztatva. Hiszen ugyanez a különbségtétel megvan ma is, csak most nem zsidók vannak és görögök, hanem ha a körülményeket nézzük, akkor, vagy a hátteret, ahonnan az ember megérkezik, amikor az evangéliumot hallja, akkor kétféle lehet. Lehet olyan, aki hallott már az egyigaz Istenről, és lehet olyan, aki istentelen közegben él, világ életében úgy nőtt fel. Vagy lehet olyan, aki ismeri a 10 parancsolatot, és el is tudja mondani szépen sorba valamennyit, és lehet olyan, aki a világi mércét követi a mindennapi életében. Vagy lehet olyan, aki jó embernek számít a környezete szemében, és olyan is, akit mindenki úgy ismer, hogy ő egy önző, tisztességtelen, magának való alak. Vagy lehet olyan, akinek vannak olyan imádságai, amiket pici gyerekkorában már megtanult, és azóta sem felejtett el és el szokott mondani, és lehet olyan, akinek halvány fogalma sincs arról, hogy hogyan szól a mi atyánk imádság. Zsidók és görögök. Mennyire különböző ez a háttér, Különböző volt régen is, és különböző lehet most is. Tényleg nagy a szakadék a két közeg között, és nem csoda, hogyha a választott nép tagjai kicsit előrébb akarták sorolni magukat, de tulajdonképpen a végeredmény szempontjából még sincs különbség a kettő között. Hiszen, ha valaki vízbe fullad, akkor lehet, hogy egészen a part közelében fulladt vízbe, és lehet, hogy valahol nagyon messze, valahol mélyen. A végeredmény szempontjából az égvilágon semmi különbség nincs a kettő között. Hiszen mind a két esetben halál a vége. Hogy közelebb volt, vagy messzebb, részletkérdés. Belehalt. Mindenkinek Jézusra van szüksége ahhoz, hogy megmeneküljön. Aki közel van a parthoz, annak is, aki nagyon messze, annak is. Jézushoz kell kiáltania, ha élni akar. Az evangéliumnak hangoznia kell, mert az embereknek hallani kell az igét, ahhoz, hogy megismerjék Krisztust, és higgyenek benne. Ezt hangsúlyozza Pál apostol abban az ige szakaszban, amit erre a mai vasárnapra kaptunk alapigeként. Egy nagyon érdekes példát olvastam ehhez az ige szakaszhoz, az itt lévő felsoroláshoz. Valaki úgy fogalmazta meg, azt hiszem Solc László könyvében találtam ezt a példát, hogy ez olyan, mint a láncszemek, amik, ugye ha van egy láncunk, akkor az egyes láncszemek egymásba illeszkednek, egymásba kapcsolódnak, és így alakul ki belőle a lánc. Ha valamelyik hiányzik belőle, akkor igazából azt a láncot már nem lehet használni semmire. Vagy meg kell javítani, vagy pedig ki kell dobni. Teljes kell, hogy legyen ez a lánc. Milyen láncról beszél itt az igében Pál apostol? Egy folyamatról. Azt mondja, hogy minden ember számára egy út van az üdvösségre, és ez az Úr Jézus segítségül hívása. Az oda vezető útnak pedig a következő lépései vannak. Azt tudja segítségül hívni őt, aki hisz benne. Azt tud hinni, aki hallotta az evangéliumot. Az hallja, akinek hirdeti valaki az igét. És akkor van ige hirdető, ha az Úr küld valakit. Láncszemek illeszkednek egymásba. Pál apostol visszafelé vezeti le ezeket a láncszemeket. Ha a másik irányból közelítjük, akkor melyek ezek a láncszemek? Az első a küldés. Minden onnan indul, hogy az Isten küld valakit, aki hirdetni fogja az igét. Aztán a második a hirdetett ige, aminek azonban hallható igének kell lennie. Aztán a következő láncszem a hit, de a hitnél is két láncszem van, hiszen a hit az nem csak a hittételnek az elfogadását jelenti, az elméletnek a megértését, hanem a gyakorlatot is. Azt, hogy oda teszem rá az életemet, hogy azt, amit megértettem és elfogadtam szívvel, lélekkel, annak megfelelően rábízom magam az Istenre. Milyen döbbenetesek ezek a láncszemek. Melyik láncszemnél akadt el a zsidóknál a folyamat? A hit láncszeménél. Hiszen az Isten küldött hozzájuk apostolokat, akik hirdették az evangéliumot, és beszéltek tisztán és világosan arról, hogy a törvény alapján saját erőből nem lehet megigazulni. Hangzott az ige, sokszor, sok helyen. Pál apostol is, amikor a missziói útjaira ment, akkor mindig azt nézte minden városba, hogy vannak-e zsidók. Ha vannak, akkor elment a zsinagógába, és ott kezdett el prédikálni, és Jézusról beszélt a zsinagógában a zsidóknak. De amikor kidobták onnan, mert nem tetszett nekik az, amit Jézusról mondott, akkor ment el a pogányokhoz. Sőt, volt, amikor nem csak hogy kidobták, hanem még meg is kövezték, csak éppen utána megrázta magát, és visszament a városba prédikálni. Mindig kaptak lehetőséget arra, hogy hallják az evangéliumot, mert küldte hozzájuk Isten az embereit. Pál apostolnak ez egy nagyon fájdalmas tapasztalata. Azért, mert azt kellett látnia, hogy mégis olyan kevesen vannak, akik hittel tudják fogadni az evangéliumot. Akik be tudják fogadni azt az üzenetet, hogy nem én, hanem az Isten. Nem magamra kell néznem, az én megoldásaimra, hanem arra a megoldásra, aki az Isten megoldása, Jézus Krisztusra, az üdvözítőre. Hála Istennek, voltak olyanok, Pál apostol szolgálata során is, a zsidóság körében, akiknél megvolt ez a láncszem. Ma is vannak ilyenek, de fáj a szíve Pál apostolnak azokért, azért a sok emberért, akinél viszont ez hiányzik. És akkor, drága testvérek, hogy van ez nálunk, a mi életünkben? Hogy vannak ezek a láncszemek? A mi életünkben vajon mindegyik láncszem a helyén van-e? Én azt gondolom, hogy ez a mai ige ott válik személyessé, hogy Isten ezt a kérdést teszi fel mindegyikünk számára. Helyén vannak-e az életedben ezek a láncszemek? Én azt hiszem, hogy ma is a hit az a kritikus pont, aminél a legtöbben elakadnak. Hiszen az Úr küldi az ő embereit. Vannak ige hirdetők, hangzik az evangélium, halljuk az igét, de a kérdés az az, hogy megvan-e bennünk a hit, és hogy ez a hit oda visz-e minket valóban az Úr Jézus Krisztushoz. Nagy tragédia az, amikor minden láncszem megvan, csak éppen ez az utolsó hiányzik. Az, hogy valóban rámerjük bízni magunkat hittel, mindarra, amit egyébként lehet, hogy a hitvallásban minden héten elmondunk, Isten tiszteleteken vagy bármilyen más alkalmakon. Szomorú az, hogyha Isten népének a tagjaira igaz az ézsaiási sóhajtás, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Drága testvérek, féltő szeretettel kiált ma bele a szívekbe az ige által az Úr. Nehogy elvesz egy karnyújtásnyira a parttól. Ott van, aki meg akar menteni, de bíznod kell benne, és hozzá kell kiáltanod segítségért. A Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapokat kezdtük el, ez az első vasárnap ebben a sorban. Sokan azt szokták erre mondani, hogy ez az ünneptelen fél év. Dehogy is. Most jönnek a gyümölcstermő vasárnapok. Mindaz, amit az Úristen elvégzett, az ő fia születése, halála, feltámadása és a Szentlélek kitöltése által, annak be kell érnie, gyümölcsé kell válnia az életünkben. Annak a láncszemnek, annak a hitnek, annak kell megerősödnie. Most különösen is erre helyezi Isten igéje a hangsúlyt, és a következő vasárnapokon is. Ezt szeretné majd egyre inkább elmélyíteni a szívünkben, az életünkben. Hogy minden láncszem a helyén legyen, azért, hogy amit az Úr ad, az megélt hit legyen, és az Isten áldásainak, jelenlétének a megtapasztalása. Drága testvérek, én nem tudom azt, hogy közületek ki hol tart a hit szempontjából. Tényleg nem tudom, hiszen nagyon kevés testvér az, akit ismerek innen a gyülekezetből. De azt tudom, hogy mindnyájunknak Jézusra van szüksége. És arra, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy az ő kegyelme megmenthessen és megtarthasson bennünket. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük azt, hogy bármilyen háttérből is jöttünk, Te magadhoz hívtál bennünket. És akár volt vallásos múltunk, mint a zsidóknak, akár nem, mint a pogányoknak, az evangélium üzenete eljuthatott hozzánk. Köszönjük, hogy Te küldöd az ige hirdetőket, és lelked által a Te szavad jut el a szívünkhöz. Add, hogy valóban benned és általad élhessünk. Hálát adunk azokért is, akiknek a szívében már elkezdtél munkálkodni, és közel van már megtérésük ideje. Hálát adunk azért, hogy vannak, akiket már a szívünkre helyeztél, mert rajtunk keresztül akarod őket megszólítani. S könyörgünk azért, hogy áraszd ki lelkedet gyülekezetünkre, egyházunkra, az egész világra, hogy minél többen megismerhessenek téged, és részesülhessenek az üdvösség ajándékában. Áldunk és magasztalunk mindenkor. Amen. Énekeljük most a 203-as énekünket.
Lehetünk az Úrnak azért, hogy az evangéliumot hirdetteti, és hogy most Enikőt küldte közénk, hogy hirdesse nekünk az örömhírt, és hallhattuk, és itt van előttünk tényleg ez a kérdés, hogy hogyan fogadjuk az ő szavát. Mindig, amikor szól, akárkin keresztül is szól az ige, hogy engedelmesen tudjuk-e, hittel tudjuk-e fogadni. Szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Itt Kisvárdán kedden 6 órától lesz női kör, a 99. Zsoltárt veszik majd a testvérek, a kisházban lesz ez az alkalom. Csütörtökön pedig 6 órától lesz. Tud ebben részt venni, tud ebben segíteni, akkor kérem, hogy jelezzék ezt. Talán, hogyha azt mondom, hogy Szabó László testvérünknek, vagy Joli néninek, édesanyjára mutat, akkor Joli néninek jelezzék ezt a testvérek, hogyha részt tudnak ebben venni. És ilyen módon le tudjuk zárni ezt a munkafolyamatot is. A lelkész választás kapcsán, tehát a következő lépés ugye a közgyűlés, ezt az imént hirdettem, de ezzel kapcsolatban mindig megemlítjük, hogy hordozzuk imádságban a lelkész képzést, hogy az Úr küldjön embereket, akik az igét hirdetik, és akiken keresztül mások is meghallhatják az ő szavát. És ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy a mai napon lesz Nyíregyházán Vecán Zoltán testvérünknek a szentelése. Hordozzuk az ő életét is imádságban. Lehet, hogy nem ismerik a testvérek, ő ugye nyíregyházi testvér, aki egyébként az EKÉ-be is belépett, az EKÉ-nek is a tagja. És Albertibe őt fogja kihelyezni a püspök úr szolgálatba, ami egy nehéz feladat, nehéz szolgálat, óriási terület. Tehát így 6 év után kikerülni egy ilyen szolgálatba, ez nem egyszerű. Tehát akár ismeretlenül is hordozzuk őt imádságban, és kérjük az Úr áldását, erejét, hogy megtapasztalhassa. A mai napon felügyelő úrral indulnak a testvérek cigánymissziós közös asztal konferenciára, hordozzuk őket is imádságban, hogy megkaphassák az Úrtól mindazt, amit ő elkészített ott számukra. És szeretném hirdetni a biatorbágyi alkalmakat. Június 27-től július 1-ig lesz házaspáros hét, női hét július 4-től 8-áig lesz, és ismét házaspáros hét július 11-től 15-éig. Gyülekezeti alkalmaink közül a gyermekhét július 25-től 29-éig lesz Bodrogkeresztúrban, a csendes napunk augusztus 20-án lesz majd, a szokott rendben, és az Eke alkalmak közül családos hét lesz Pilis Csabán július 11-től 16-áig, illetve ifjúsági hét július 18-tól 23-áig, illetve a hitmélyítő hét is lesz majd, az mikor? Július? Augusztus első hete. Azért jutott ez most eszembe, oda is készülnek a gyülekezetből, az ifjúsági hétre is készülünk, tehát van kihez csatlakozni. Jelezzék a testvérek, hogyha bármi kérdésük van ezzel kapcsolatban, akkor ezekre is szívesen válaszolunk. És itt van az imádság lista a bulletinen, valamilyen oknál fogva kérték a testvérek, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, gondoljunk rájuk, ilyen módon tegyük ezt meg. Ha bárkinek valamilyen kérdése lenne, akár a lelkész választás kapcsán, akár más kérdésben, akkor bátran forduljanak hozzánk a testvérek, igyekszünk ezekre válaszolni. Akkor most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként a 147-es számú éneknek az első versszakát énekeljük az áróimádságra készülve.
Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, és hálás szívvel jövünk hozzád, ahogyan a gyermek fordul bizalommal a szüleihez. Köszönjük azt, hogy eléd hozhatjuk azokat a kéréseket, amelyek előttünk vannak, vagy amelyek itt a gyülekezetben, most ezekben a napokban, vagy a következő időszakban nagyon fontosak. Így imádkozunk hozzád betegeinkért, a szenvedőkért, azokért, akik testi vagy lelki fájdalmat, terheket hordoznak, és azokért a családokért, akik elveszítették azt, aki fontos volt számukra, és a szerettük elvesztése miatt fáj a hiány, nehezek a mindennapok. Imádkozunk a körülöttünk élőkért, barátokért, munkatársakért, ismerősökért, családtagjainkért. Szeretnénk minden örömüket, bánatukat a te kegyelmedre bízni, és mindent tőled fogadni, és azt kérni, hogy hadd tudják ők is így fogadni mindazt, amiben benne vannak. Imádkozunk, Urunk, a cigány misszióért, a görög szállási testvérekért, azért a konferenciáért, ami hamarosan kezdődik. Imádkozunk a biztos kezdet házért, az Ádám családért és a Rózsa családért. Köszönjük azt, hogy bármilyen helyzetben is van valaki, bármilyen háttérből is érkezik, szüksége van rád, és te megtalálod őt. Köszönöm azt neked, Uram, hogy vannak olyan testvérek, emberek, akik különösen is érzékenyek arra, hogy meglássák azt, hogy ki van szükségben. Így köszönjük neked, Urunk, és imádkozunk a gyülekezeti szociális szolgálatban dolgozókért, akik a mindennapi segítségnyújtásban és a lelki segítségnyújtásban egyaránt részt vesznek. Így imádkozunk evangélikus egyházunkért és gyülekezeteinkért, püspökeinkért, lelkészeinkért, vezetőinkért. Imádkozunk azokért a környékbeli evangélikusokért, akiket még nem ismerünk, és azokért, akik talán nem evangélikusok, vagy nem tartoznak sehova, de téged sem ismernek, pedig szükségük lenne rád. Imádkozunk a város vezetéséért, más felekezetek vezetőiért, lelkészeiért, Isten népéért ebben a városban, a mindennapokért is, és a bizonyságtévő életért, szóért egyaránt. Imádkozunk, Urunk, az Istent keresőkért, az ifjú házasokért, házasságokért, fiataljainkért, az egyetemistákért, az előttünk álló szolgálatokért, és a járványhelyzet és a nehézségek miatt bajba jutott emberekért. Eléd hozzuk most imádságban újra a lelkész választás folyamatát, a gyülekezeti terveket, feladatokat, alkalmakat, a konfirmandusokat, a hitoktatást, az eke szolgálatát, tervezéseit és alkalmait. Eléd hozzuk a biatorbágyi szolgálatokat, ott is a tervezéseket, a döntéseket, az építkezést, a betegségek által adott helyzeteket, az igei alkalmakat. Imádkozunk a gedeonos megosztásokért is, hogy eljusson a te igéd minél több emberhez. Eléd hozzuk ma imádságban újra, ahogy olyan sokszor tettük, és tudjuk, hogy fontos, ezt a nagy békétlenséget és háborúságot körülöttünk. Így imádkozunk az orosz-ukrán konfliktusban résztvevőkért, akármelyik oldalon is legyenek, és a kárpátaljai magyar testvéreinkért. Imádkozunk az ottani szolgálatokért, és az EMO szolgálatáért is. És Urunk, olyan jó, hogy amikor soroljuk a listánkat, és a sok-sok kérést, amit jó a te kezedbe letenni, akkor mindezt hálás szívvel tehetjük. Hiszen olyan sokszor megtapasztaltuk már azt, hogy te belenyúlsz dolgokba, hogy te hordozol bennünket, hogy a nehézségek által olyan dolgokra nyitod meg a szemünket, amelyeket lehet, hogy egyébként nem vennénk észre, vagy könnyen elmennénk mellettük. Így köszönjük meg neked mindazt, ami mögöttünk van, és azokat a helyzeteket, amelyekben benne vagyunk, akár személyes életünkben, akár gyülekezetünkben. És így adunk hálát neked már előre azokért, az áldásokért, amiket elkészítesz számunkra, személyes életünkben és gyülekezetünkben egyaránt. És köszönjük azt, hogy mindent összefoglalhatunk a tőled tanult imádságban, amikor így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.